13. fejezet. Fél órával később Tarwin és Phoebe együtt fogyasztották el reggeliüket a fal tövében, a napcsíkokkal tarkított árnyékban. A ló az abrakos tarisznyába süllyesztette orrát, és nem szólt egy szót sem. Az ember ugyancsak hallgatott, kétszer-háromszor fölkelt, kutató tekintetet vetett a fal rendszertelen körvonalaira, és megrázta fejét. Nem kívánt oda visszatérni. Amikor a nap már túl forrón sütött, árnyékos helyet keresett magának a tüskebokrok között, feje alá tolta a nyerget, és lefeküdt aludni. Phoebe kéhesen hemperegve követte gazdája példáját. Így pihentek mindketten, mi alatt a levegő zümmögött a forróságtól és a bogarak röptétől, és a legelésző kecskék topogva haladtak át a csatornákon. A város 9 emeletes tornyának árnyéka egyre nőtt, lehullott a falakról, és mélyen kinyúlt a lapájra. Mesztelen gyermekek hangos kiáltozással összeterelték a kecskéket, és a közeli falvak füstös kunyhóiba hajtották őket. Tarwin végre hazafelé indult. Mikor felértek a városral szemközti domb tetejére, megállította Phoebe-t, hogy egy utolsó pillantást vessen Gunná úrra. A falak már árnyékba borultak, feketén váltak el a türkiszkék homály és a síkság gőzölgő hátterétől. Tüzek csillogtak itt-ott a város körül, de a fal keretén belül fény nem volt látható. Kellemetlen hely, mondta Tarwin, megeresztve a gyeplőt. Nem nagyon tetszik nekünk ez a kirándulás, hallgatni fogunk róla a rátoréban, Phoebe. Elindította a lovat, és Phoebe úgy vágtatott, hogy csak úgy szikráztak a patái. Egész úton csak egyszer kért pihenőt és táplálékot. Tarwin egy szót se szólt az egész hosszú úton, de megkönnyebbült sóhaj hagyta el ajkát, amikor a reggel friss napfényében a menedékház előtt leszállt a lóról. Amikor szobájában ült, előbb sajnálni kezdte, hogy nem készített magának fákját Gunná úrban, s nem vizsgálta meg alaposabban a föld alatti átjárót. De eszébe jutottak a zöld szemek és a mósusszag, és megborzongott. Nem, erre nem vállalkozik. Soha többé bármi történjék is. Ő, aki eddig még semmitől sem félt, nem fogja többé a lábát betenni a tehén szájba. Büszke volt rá, mindig jól tudta, hogy mikor elégel meg valamit. A tehén szájat megelégelt, és az egyetlen dolog, amire vele kapcsolatban még vágyott, az volt, hogy megmondhassa a maharadzsának a véleményét. Sajnos erre gondolnia sem lehetett. A maharadzsa nyilván vagy sportszenvedélyből küldte előt a krokodilusok közé, vagy pedig, hogy megtévessze. De ő volt az egyetlen ember, akinek jó akaratától függött a végső győzelem. Így tehát nem mondhatta el neki azt, amit róla gondolt. Szerencsére a király túlságosan elfoglalták az Amed folyó szabályozási munkálatai, amelyeket Tarwin mindjárt másnap megkezdetett, és így nem jutott eszébe, hogy megkérdezze fiatal barátját, hogy megkereste-e a Naulahkát. Tarwin a pokolból való hazatérte utáni reggel azonnal kihallgatásra jelentkezett a királynál, és az olyan ember arcával, aki félelmet nem ismer, és aki csalódás még nem ért, vidáman emlékeztette a királyt ígéretére. A gyötrő balsiker után szükségét érezte annak, hogy haladék nélkül új munkába kezdjen, mint ahogy Topáz lakossága is azonnal hozzákezdett a nagy tűzvész után a város újra felépítésébe. Gyemuki élményei még csak jobban megerősítették őt elhatározásában, és makacsul ébren tartották benne a vágyat, hogy leszámoljon azzal az emberrel, aki oda küldte őt. A maharadzsa, aki aznap reggel különös szükségét érezte annak, hogy elszórakoztassák, azonnal hajlandónak mutatkozott rá, hogy betartsa ígéretét, és elrendelte, hogy a hosszú angolnak, akivel ő Pahisit szokott játszani, bocsássanak rendelkezésére annyi embert, amennyit csak akart. Tarwin valóságos dűvel vetette magát bele az új munkába. Az undor és az előző napok kellemetlen emlékei megduplázták erejét. Úgy látszik, hogy ebben az országban nem lehetett elkerülni, hogy az ember, ha célhoz akart érni, port ne hintsen az emberek szemébe. Keményen el volt határozva, hogy visszafizeti nekik a kölcsönt. Kíméletlenül, alaposan, mint ahogy egy jó kereskedőhöz illik. Valóban a porhintés szinte várakozáson felül sikerült. Amióta megalapították Gokrál Szitarun államát, ilyet nem látott még ember errefelé. A maharadzsa rendelkezésére bocsájtotta börtöneinek összes fegyenceit. Tarvin a lábukon megvasalt Kaidiszek hadseregével tábort ütött fel 5 mérföldnyire a várostól, majd ünnepélyesen kidolgozta a félig beszáradt Ahmet fantasztikus szabályozási terveit. Mérnöki képzettsége nagyban megkönnyítette a munkáját, és lehetővé tette számára, hogy a célszerűség látszatával ruházza fel terveit. A folyónak egyik hajlásánál egy gát segítségével meg akarta duzzasztani a vizet, és egyenes vonalban új mély medret ásatni neki, ahonnét közvetlenül lefolyhatik a völgybe. Ha ez megtörtént, a régi meder jó néhány mérföldi hosszúságban fölszabadul, s ha van benne arany, gondolta magában Tarvin, idővel ki lehet belőle ásni. Egyelőre a munkálatok fölötte mulattatták a királyt, aki reggelenként kilovagolt a folyóhoz, és hosszabb időn át nézte, hogy Tarvin hogy dolgozik hadseregével. A fegyencek rendezett sorokban való felvonulása, a kosarak, ások, kapák tömegei, a teherhordó szamarak, a bőségesen alkalmazott sziklarobbantások, a zaj és az örökös nyüzsgés a legnagyobb mértékben megnyerték az uralkodó tetszését, akinek jelenlétében folytak le mindig a legnagyobb és legmulatságosabb robbantások. Ezt Tarvin így talált a helyén valónak, tekintettel arra, hogy a király fizette a lőport, és hogy ő viselte az egész vállalkozás költségeit. De kellemetlenebb kötelességei is voltak, így például, hogy naponként kénytelen volt Nolán őrnagynak, a királynak, a menedékház összes ügynökeinek, amikor épp az egyiknek vagy másiknak eszébe jutott kérdezősködni, megmagyarázni vállalkozása indító okait. Sőt, még a császári hindu kormány is írásbelileg érdeklődött, hogy mi keresni valója van Tarvinnak az Ahmetnél, Nolán őrnagynál érdeklődött, ugyancsak írásban, hogy miért engedélyezi a munkálatokat, és a királynál, hogy miért bízott meg velük egy embert, akinek a kormánytól nincs felhatalmazása. A levél részletes felvilágosításokat követelt, Tarvin a maga részéről kitérő választ adott, és elégedetten állapította meg, hogy nem fog csődöt mondani otthoni államférfiúi pályáján. Nolán őrnagy hivatalosan azt felelte feljebb valóinak, hogy a fegyencek fizetést kapnak munkájukért. Félhivatalosan pedig hozzátett, hogy a maharadzsa oly kezes bizonyos idő óta, amióta ez az amerikai gondoskodik mulattatásáról, hogy bűn lenne elrontani a mulatságát. Nolán őrnagyot egyébként erősen befolyásolta az a körülmény, hogy Hon Nicholas Tarvin tagja volt az egyik amerikai törvényhozó testületnek. A kormány, amelynek már volt dolga ezzel a szívós fajtával, amely lovagló csizmákban jelenik meg a király színe előtt, és olajfúrási koncessziókat követel Arrakántól Pesinig, nem tett újabb észrevételeket, de kifejezte a ma kívánságát, hogy időről időre részletes jelentéseket kapjon a munkálatok előre haladásáról. Amikor Tarvin meghallotta ezt a választ, heves szimpátiát kezdett érezni a császári kormány iránt. Ő nagyon meg tudta érteni, hogy az emberek kíváncsiak. Ő is kíváncsi volt, hogy vajon hol van a Naulahka. Kíváncsi volt, hogy mikor jön el az idő, amikor hatalmába fogja keríteni, és hogy mikor fogja kétbe látni, hogy neki nagyobb szüksége van rá, mint a világnak bármilyen nyomorúságára. Legalább 2 hetenként elhatározta, hogy végleg lemond a Naulahkáról, visszatér Topázra, és újra elkezdi biztosító ügynöki foglalkozását. Minden egyes alkalommal megkönnyebbülten sóhajtott fel, megállapítva, hogy mégiscsak van egy hely a földön, ahol az ember, ha van hozzávaló ökle és feje, egyenesen kerülő utak nélkül el tudja érni célját, ahol kerülő utak nélkül ki tudja elégíteni ambícióját, és ahol nem kell a négyszögnek az ötödik sarkát is megkerülnie, hogy a túlsó oldalra eljuthasson. Néha, amikor türelmesen sült a folyómederben az indiai napfakító sugarai alatt, mélyen átérzett átkokkal illette a naulakkát, sőt, eretnekségében annyira ment, hogy egyáltalán kételkedni kezdett a nyakék létezésében. Lassanként meggyőzve magát arról, hogy a naulakka sem egyéb mítosznál, hazugságnál, mint amilyen hazugság a maharadzsa, civilizált kormánya, vagy csak egyszer látta életében 15 évvel ezelőtt, amikor a királyt megkoronázták. A fegyencek is, ha az élelmezésre panaszkodtak, gúnyosan azt kérdezgették egymást, hogy vajon a naulakka van-e olyan ritka, mint errefelé a kása. Kunvár maharadzsa, amikor dicsekedve arról beszélt Tarvinnak, hogy mi mindent fog ő véghez vinni, ha egyszer király lesz, két ízben is ezzel fejezte be bizalmas közléseit. A naulakkát pedig minden nap turbánomon fogom hordani. De amikor hosszú barátja megkérdezte őt, hogy hát hol az az értékes nyaklánc, Kunvár maharadzsa megrázta a fejét, és szerényen bevallotta, hogy nem tudja. Így például Dumpát Ráj, akinek egyszer egy gyenge pillanatában eszébe jutott, hogy az új doktor kisasszony túlzott buzgalmára, és költekező adminisztrációjára panaszkodjék, olyan csábítóan írta le neki a naulakkát, hogy Tarvin szájában összefutott a nyál. Határozottan úgy látszott, hogy a világnak ez az állítólag legszebb ékszere csak mítosz, fogalom, közmondás. Tarvin a robbantások és ásatások közti szünetekben egyre újabb reménytelen kísérleteket tett, hogy nyomára jusson. Utcáról utcára átkutatta a várost és minden templomát, azzal az ürüggyel, hogy archeológiai kutatásokat végez, meglátogatta a külső bástyákat és a lerombolt palotákat, amelyek messze a városon kívül szétszórva álltak a sivatagban. A sírboltokat is meglátogatta, és a mauzóleumot, amelyben Rátoré halott királyainak hamuja nyugodott. Százszor is elmondogatta magának, hogy minden kísérlete hiába való, de szüksége volt a remény vígaszára. Igaz, hogy a remény hiú maradt. Ha a maharadzsával kilovagolt, kénytelen volt leküzdeni türelmetlenségét. A kastélyban, amelyet azzal az ürüggyel, hogy a munkálatok előrehaladásáról számol be, legalább naponként egyszer fölkeresett, egyre odaadóbb szenvedéllyel szentelte idejét a páhiszinak. Ezekben a napokban a maharadzsa, aki a tavaszt rendszerint a narancskert fehér márványkastélyában szokta tölteni, elhatározta, hogy a vörös palota Szitabháj által lakott szárnyába vonul át. Az udvarban ült, és az idomított papagájukat nézegette, amelyek apró ágyukat sütöttek el, és a nagy szürke majmokat, amelyek angol tiszti uniformisban egzercíroztak előtte. Ha Nolan őrnagy jöttét jelezték, a majmokat gyorsan eldugták, de Tarvinnak meg volt engedve, hogy szabad idejében részt vegyen ebben a mulatságban is. Kénytelen volt nyugodtan egy helyben ülni, és gondolatait elterelni a nyakláncról, mi alatt szem előtt vidáman folytak az együgyű játékok, de közben fél szemét mindig Kunvár maharadzsán tartotta. Legalább ebben az egy dologban hasznát vette nyugtalan eszének. A maharadzsa szigorú parancsot adott, hogy a gyermek mindenben engedelmeskedni tartozik két parancsainak. Már ő is megállapított, hogy a fiú állapotában javulás állott be, és Tarvin gondosan ügyelt arra, hogy ennek érdemét egyedül kétnek tudják be. Ám a fiatal herceg, akinek életében eddig még senki sem parancsolt, most pokoli örömet talált abban, hogy megtagadja az engedelmességet, és kíséretével együtt, amikor csak tehette, Szitabháj lakosztályában tartózkodott. Őszfejű talpnyalók hízelektek ott a kisfiúnak, vég nélkül arról beszélve, hogy milyen nagy király lesz belőle. Csinos, táncos nők énekeltek neki, és lelke fenekéig elrontották volna, ha nem lett volna még túl fiatal ahhoz, hogy elrontsák. Majmokkal játszadozott és papagájokkal, naponként új bűvészek szórakoztatták, kötéltáncosok és csábító kalkuttai ládák, amelyekből elefántcsontnyelű pisztolyokat, aranymarkolatú kis kardokat választhatott ki magának, amelyeknek közepén egy kis csatornában gyöngyök futkostak fels alá, dallamos hangot adva, ha feje felett megforgatta a kardot. S hogy lehetett volna ellentállni annak az ígéretnek, hogy részt fog vehetni a női lakosztály szívében egy opálokból és elefántcsontból épült kápolnában egy kecske feláldozásában? Ezekkel az örömökkel szemben Kate, aki állandóan bánatos és szórakozott volt, s akinek szemében minduntalan megjelentek a részvét könnyei, ha eszébe jutott a sok szenvedés, amit napközben látott, csak együgyű gyerekes játékokkal szórakoztathatta a missziós ház lakószobájában. A törvényes trónörökös nem talált örömet a békaugrásban, amit a legnagyobb mértékben méltatlannak tartott saját magához. Nem érdekelt az anyám asszony hol az olló, amit túl mozgalmasnak talált, sem a tenisz, amelyről ugyan tudta, hogy más hercegek is játsszák, de amely szerinte nem tartozott okvetlenül egy rácsput neveléséhez. Néha a nagy ritkán kikerült Szitáphály lakosztályából, feltűnő fáradtság jelei mutatkoztak ilyenkor rajta. Szívesen hallgatta Kétnek háborúkról és győzelmekről szóló történeteit, méltatlankodással töltve el a lányt, ha a történet végén csillogó szemekkel kijelentette. Ha egyszer király leszek, az én katonáim is meg fogják csinálni mindezeket a dolgokat. Nem felelt meg Kate természetének, sőt, igen nagy hibának tartotta volna, hogy ne avatkozzék bele a gyermek vallási nevelésébe. De Kumbhar Maharadzsa téren teljesen megközelíthetetlen volt. Mindezek a dolgok igen jók lehetnek számodra, mondta, de én meg vagyok elégedve isteneimmel, és ha apám megtudná, hogy mikről beszélsz, nagyon megharagudna. Hát te kit imádsz? Kérdezte Kate szíve mélyén tele részvéttel a kis pogány iránt. Kardomat és lovamat, felelte a herceg, hüvelyéből félig kihúzta drága kövekkel ékesített kardját, majd erélyes mozdulattal visszatolta, minden további vitatkozásnak elejét véve. De ha Kétet ki is tudta kerülni, Kumbhar Maharadzsának csakra ma rá kellett jönnie, hogy hosszú Tarvin barátja elől nincs menekvés. Nem szerette, ha ez fiacskámnak vagy fiatalúrnak szólította. De a Tarvin herceg megszólítással tüntette ki, nyugodt alázatossággal nyújtva ki hosszúra a szót. A fiatal rácsput nem tudta leküzdeni a gyanút, hogy az amerikai titokban mulat rajta. Ezen felül azonban Tarvin Sahib egészen úgy bánt vele, mint egy férfivel, és nem volt kifogása ellene, ha természetesen a kellő óvatossággal kezébe vette puskáját, amely nem volt puska, csak egy revolver. Egyszer, amikor a herceg rábírta az egyik lovászt, hogy egy nehezen közelíthető lóra ültesse fel, Tarvin a kép arra haladt lován egyszerűen megfogta a gallériánál, és kiemelve bársony nyergéből, a saját nyergére ültette át. Óriási porfelhők között tügettek, és az amerikai megmutatta a hercegnek, hogy a cowboyok lovuk nyakának jobb vagy bal oldalára fektetve a gyeplőt, mint mutatják meg neki az irányt, amelyben egy a csordából kitört bikát kell utolérnie. Ez a mutatvány, amely alkalmas volt arra, hogy még egy keleti herceg lelkében is fölébressze a cirkusz mutatványok utáni vágyat, annyira mulattatta a Maharadzsát, hogy megkérte Tarvint, ismételjék meg Kate előtt is, és minthogy Tarvin részvétele elkerülhetetlenül fontos tényezője volt a mulatságnak, egy szép nap elcsábította a missziós ház elé. Ezt az úr és felesége Kate-tel együtt kijöttek a verandára. A misszionárius tapssal jutalmazta az előadást, sőt, több ízben megismételtette magának, mire Mrs. Estes megkérdezte Tarwint, hogy nem akarna vacsorára náluk maradni, ha már amúgy is itt van. Tarwin kétkedő tekintetet vetett kétre, és azzal a kérlelhetetlen logikával, amely a szerelmeseknek sajátsága, beleegyezésnek vette, hogy a lány lesüti szemét, és elfordítja az arcát. Vacsora után, amikor a csillagok fényében a verandán ültek, Tarwin hirtelen kéthez fordult. Tényleg rossz néven veszett, kérdezte. Mit? A leány nyugodt tiszta tekintetét rávetette Tarwin arcára. Azt, hogy néha találkozunk. Tudom, hogy nem szereted, de hogy vigyázzak rád különben? Hiszen közben nyilván beláttad, hogy néha szükséged lehet rám. Ó, nem. Köszönöm, felelte Tarwin majdnem alázatosan. Úgy értem, hogy nincs szükségem rád. De azért nem kellemetlen, ha vigyázok rád. Kedves tőled, felelte tárgyilagosan a lány. Rendben van, akkor igazságtalan lennél, ha kellemetlennek találnád. Kétnek mosolyognia kellett. Azt hiszem, örülök neki, felelte. Szóval megengeded, hogy néha napján eljöjjek hozzád? Nem tudod elképzelni, hogy milyen sivár a menedékház. Azok az ügynökök még meg fognak őríteni, és az útépítő kulik sem szórakoztatnak el valami nagyon. Ez mit helyes, belátom. De az nem helyes, hogy te egyáltalán itt vagy. Ha tényleg jó akarsz lenni hozzám, utazz el, Nick. Nem tudnál könnyen feladatot adni. De hát miért vagy itt? Semmi elfogadható okod nincs rá. Ezt mondja a császári kormány is. De én tudom, hogy mit csinálok. Tarwin bevallotta kétnek, hogy napi munkája végeztével szörnyű honvágy fogja el minden után, ami hazai ízű, amerikai, természetes, és két ebben a megvilágításban méltányolta érzelmeit. Ő abban a tudatban nőtt fel, hogy az asszonyoknak kötelességük otthonossá tenni az életet a fiatal férfiak számára. Ez teljes mértékben sikerült neki, amikor néhány nappal később átadhatott Tarwinnak két-három topázi újságot, amelyeket az apja küldött be neki. Tarwin úgy vetette rá magát az újságra, mint egy éhen haló a kenyérre, mohó kezekkel forgatta jobbról balra, balról jobbra a négy szegényes oldalt. Csettintett a nyelvével. Remek, remek, mormogta a ragyogó arccal. Hát nem szép a hirdetési rovat. És mi újság topázban, kiáltotta messzire eltartva magától az újságot, és szerelmes tekintetekkel futva végig hasábjai. Ó, jól érzi magát. Az éneklő dallamos hangsúly, amit ennek a mondatnak adott, megérdemelte volna, hogy az emberek hosszabb utakat tegyenek meg meghallatására. Mondd, haladunk előre, nem gondolod? Nem lustálkodunk, nem pazaroljuk el az időnket, ha nem is szereztük még meg a CCC-t. Nem maradunk el, arról szó sincs. Ha-ha, nézd csak meg a Rassleri híreket, alig negyed hasáb. A jó öreg Suette város a hátára fekszik szegény, hiszen olyan öreg már. Micsoda ötlet is lenne oda vezetni a vasútvonalakat. Hallgass csak meg ezt. Miló C. a Lambert utolsó átka című bánya tulajdonosa, jó egy vagonrakomány érccel rendelkezik, de mint mi valamennyien, azon a nézeten van, hogy nem érdemes elszállítania, ha a legközelebbi állomás 15 mérföldnyire fekszik. Miló azt állítja, hogy mihelyt meg tud szabadulni árujától, elhagyja Kolorádót, ahol nem lehet megélni. Én nem hiszem. Miló, gyere el topázba, és ezt hallgass meg. Ha a CCC ősszel felépül, nehéz időkre való sok panaszkodásnak egyszeribe vége lesz. Közben azonban nagy igazságtalanságokat követnek el Rasslerral szemben, és ez ellen minden tisztességes polgárnak szót kellene emelnie, ha azt állítják, hogy Rassler elmarad Colorado bármilyen más hasonkorú városa mögött. Valójában a város most éri el fejlődése tetőfokát. Bányái, amelyekből az elmúlt év folyamán 1.200.000 dollár értékű ércet termeltek ki, 6 különböző felekezethez tartozó temploma, fiatal, de sokat ígérő akadémiája, amely Amerika legelsőbb tanintézetei közé tartozik, a nagy építési tevékenység, amely nem marad el semmilyen más városé mögött, erélyes és élelmes kereskedelmi élete. Mindenkit meggyőzhetnek róla, hogy ez a város becsülettel megállja a helyét. De hát kinek van kifogása ellene? Nekünk igazán nem. Nekünk teljesen mindegy. De azért sajnálom, hogy Heckler közölte ezt a cikket, tette hozzá Tarvin összeráncolt homlokkal. Még megesik, hogy topázi polgáraink közül egyik vagy másik átköltözik Rasslerbe, hogy ott várja be a CCC-t. Azált ugye, hogy ősszel építik fel. Milyen kedves, milyen elragadó. Ez a mulatságuk szegényeknek, miközben a hegytetőjükön ülnek és lógatják a lábukat. Csak várjanak, amíg meg nem unják. Kereskedőink mindenben méltányolni tudják azt az örömteljes hangulatot, amely a városban uralkodik, amióta köztudomásúvá vált, hogy Mátri elnök Denverbe való hazatérte után kedvezően nyilatkozott Rassler igényeiről. Robbins gyönyörűen megrendezte kirakatát. Üzlete úgy látszik nagy közkedveltségnek örvend legfiatalbjaink körében, akiknek van egy-két fillér kiadni való pénzük. Hát ez már sok. De mondd két, nem örülné neki, hogy szép napon a CCC-ben futna topázba, kérdezte hirtelen Tarvin, a lány mellé ülve a díványra, és úgy nyitva ki az újságot, hogy két is belenézhetett. Te szeretnéd, Nick? De mennyire? Akkor természetesen én is szeretném. De azt hiszem, hogy számodra jobb lenne, ha a CCC nem kerülne el topázba. Túlságosan meggazdagodnál. Nézd meg az apámat. Ne félj, én tudok fékezni, ha azt látnám, hogy túl sok a pénzem. Meg fogok állni, mihelyt egyszer elhagytam a tisztességes szegénység állomását. De hát mondd, nem szív örvendeztető dolog, ha az ember újra kezében tarthatja ezt a kedves öreg újságot. Heckler természet fölötti nagyságú betűkkel kiszedett nevével a cím alatt és alatta, ezzel a felírással. A kerület legrégibb napilapja. Heckler kinyújtott markával a vezércik fölött, amely város fölvirágzásáról szól. Hát nem azt hiszi az ember, hogy oda-haza van. A hirdetési rovat két hasábbal megnövekedett. Látszik, hogy az üzletek jól mennek. És nézd meg a kelet-amerikai ügynökségek kedves öreg hirdetéseit. Milyen otthonos mindez. Soha nem gondoltam volna, hogy egy Castor hirdetésért hálát fogok adni a gondviselésnek. Te elhitted volna két? Esküszöm, hogy boldoggá tesz. Ha sokat ellenkezel, még a belső oldalakat is elolvasom. Két mosolygott. Az újság ő benne is fölébresztette a honvágyat. Ő is szerette topázt, de a híradó élő lapjai ő benne anyja emlékét idézték fel, amint a hosszú délutánokon konyhájában üldögélt, annyit ült szegényes vándor életében a konyhában, hogy most már megszokásból is ott maradt, bánatos tekintetet vetve a hóborította hegyormokra, és azon tűnődve, hogy vajon hol van most, és mit csinál a lánya. Kétnek élénk emlékezetében maradtak ezek a délutáni órák. Különösen egy hintaszékre emlékezett vissza, vasút építési idejükből, amely egykor szalonjukat díszítette. Majd mikor végleg kikopott, kikerült a konyhába, ahol anyja prémekkel fette be. Könnyek szöktek a szemébe, amikor visszaemlékezett rá, hogy az anyja hányszor kínálta meg őt üléssel benne. És amikor ő mégis ülve maradt a tűzhely melletti alacsony zsámolyán, az öreg asszony mind süllyedt el a vén bútordarab feneketlen mélységeiben. Hallotta, mint a tűz mellett dorombol a macska és zümmög a vizes fazék. Tisztán hallotta az óra ketyegését, és érezte, hogy a septében felépített őrház rossz padozata rései között befújnak a hideg préri szelek. Tervin vállán áthajolva meglátta két fametszetet, amelyek a híradó minden számában megjelentek. Az egyik születés első évében ábrázolta a várost, a másik mai állapotában szíve ellágyult. Micsoda különbség, kiáltott fel Tervin a leány tekintetét követve. Emlékszel még, hogy hol állt apád sátra, és emlékszel az öreg őrházra közvetlenül a folyó mellett? Rámutatott a képre. Két hallgatagon intett felé. Szép napok voltak azok, ugye? Az apád még nem volt olyan gazdag, mint ma, és én még sokkal kevésbé, de boldogok és jókedvűek voltunk valamennyien. Két gondolatai újra visszakalandoztak a múltba, újabb és újabb emlékeket idézve fel anyjáról. Egy különösen jellegzetes mozdulatára emlékezett vissza élesen, amikor anyja a sparhelt előtt állt főzőcskézve, fánkot sütve vagy a parazsat élesztve, és jobb kezét a homlok elé emelte, hogy fiatal és mégis oly öreg arcát megvédje a tűz izzó lehelletétől. Tisztán látta maga előtt a képét, a tűz vízfényét az arcon és a rózsaszínű lángot, amit átsütött a vékony ujjak között. Halló, kiáltott a Tervin, aki nem bírt megválni olvasmányától. Még egy fogatot vettek az utca tisztításra, ez már a második, Heckler az időjárásról sem feledkezik el. A meza szállodában pedig úgy látszik, sok dolguk van az embereknek. Jó jel. Az utazók mind meg fognak állni topázban, ha felépült az új vonal, és lesz egy igazi szállodánk. Vannak városok, amelyek már most is megirigyelhetnék idegen forgalmunkat. A múltkor 50-en ebédeltek a mezában sürgönyi megrendelésre, és egy új társaságot alapítottak a meleg források kiaknázására. Tudod, én nem csodálkoznám azon, ha ott egész új város keletkezne. Hecklernek igaza van, ez is csak fejlesztené topázt, nem félnénk tőle. Külvárosa lenne Topáznak. Tervin hálából, hogy két megengedte neki, hogy eljöhessen hozzá, korán ment el aznap este. Másnap este már valamivel később, és mint hogy tisztességtudóan viselkedett, és nem érintettélt a témákat, két szívesen vette társaságát. Tervin csak hamar megszokta, hogy esténként rendszeresen csatlakozzék a családhoz, amely nyitott ajtók és ablakok mögött csevegett, a családi lámpa körül. Két pedig, akit boldoggá tett az a tudat, hogy munkájának egyre kézzel foghatóbb eredményei vannak, egyre kevésbé neheztelt Tervinra. Néha együtt kiültek a verandára a csodálatos indiai éjszakákon, a hővillámok, mint tüzes kardok villantak fel a láthatáron. Az égboltozat mélyen lecsüngött a földre, és a föld hallgatott. De legtöbbször bent ültek a szobában, a misszionárius házas pár társaságában. Topázról, a kórházról, Kunvár maharadzsáról, a folyamszabályozási munkálatokról, néha pedig Eszterszék gyermekeiről beszélgetve. Tervin bosszúságára azonban gyakran apró pletykákba fúlt a beszélgetés, amelyek elkerülhetetlen tartozékai az elfojtott kisvárosi életnek. Ha a beszélgetés ilyen medregbe siklott át, Tervin heves vitatkozásba kezdett Eszterzzel, arra kényszerítve a misszionárust, hogy elmondja vámokról és ezüst valutákról való véleményét. Az a téma legalább mulatságos volt. Tervin szorgalmas újságolvasásból nyerte képzettségét, A legfontosabb dolgukra azonban az élet tanította meg, a napilap politikával és az iskolai módszerekkel szemben. Mindig érvényesíteni tudta a józan ész szőrös öklét. Nem kedvelte azonban az üres vitákat, és ahányszor csak tehette, félrevonta Kétet, hogy elbeszélgessen vele a kórházban végzett munkájáról. Amióta látható eredményei mutatkoznak-e munkának, Két bátorsága is megnőtt. Megígérte Tarvinnak, hogy végre megmutatja neki mintaintézetét, hogy maga győződhessék meg a reformokról, amelyeket ott keresztül vitt. Sok minden megváltozott a gyógyíthatatlan őrült, és a falujában nagyra becsült asszony ideje óta. De csak Két volt vele tisztában, hogy mi mindennek kell még megváltoznia. Kórház most legalább tiszta volt, feltéve, hogy naponként megvizsgálta, és a betegek a maguk módján hálásak voltak a jóságos és józan bánásmódért, amelyben most részük volt, és amilyenről azelőtt álmodni sem mertek volna. Minden sikerült kezelésnek csak hamar szétment a híre az országban, és újabb betegek jelentkeztek, vagy pedig a gyógyult beteg maga hozta a gyermekét, nővérét vagy anyját, akik már rendíthetetlenül meg voltak győződve a fehér tündér mindenható hatalmáról. Nem tudták ugyan megtalálni, hogy ez a doktor kisasszony valójában mennyit segít rajtuk nyugodt mozdulataival, de amit láttak, azért hálásak voltak. Még Dumpátrájt is elragadta Két friss energiája, valóságos ambícióval látott neki a falak újrameszelésének, szobák dezinficiálásának, ágynemű szellőztetésének, és még akkor sem támasztott nehézségeket, amikor Két elégettette a himlőben elhalt betegek ágyait, amelyeket azelőtt saját számlája javára eladott. Természetesen nem tévesztett el hatását az sem, hogy tudta, hogy egy igen erélyes fehér férfi áll Két háta mögött. Buzgó jó akarattal segítette tehát a leányt. Tarvin látogatásának és néhány tréfásan odavetett szónak megvolt a maguk hatása. Tarvin nem értette meg a betegek tájszólásban előadott mondókáit, és nem látogathatta meg a női osztályt, de azért eleget látott ahhoz, hogy őszintén gratuláljon Kétnek. A lány elégedette mosolygott, Mrs. Estes ugyan érdeklődött munkája iránt, de hiányzott belőle minden lelkesedés. Jól esett neki tehát Nick dicsérete, akinek részéről azelőtt oly kevés helyesléssel találkozott terve. Tisztaság van itt, és jó levegő, kislány, mondta, miután mindent jól megnézett és körül szimatolt. És te valóságos csodákat tettél ezekkel a halvérűekkel. Ha az apád helyén te lettél volna ellenfelem a választásokon, ma nem lennék a törvényhozó testület tagja. Két működésének arról a részéről, amely a Maharadzsa női lakosztályaiban folyt le, soha nem beszélt Tarvinnak. Sokáig tartott, amíg eligazodott a palotának azokban a részeiben, amelyeket megnyitottak számára. Megtanulta, hogy az egész kastélyban egyetlen egy királyné uralkodik, akinek a nevét csak suttogva ejtették ki a többiek, és akinek leghalkabb parancsa is, ordító gyerekek adták őket tovább, mozgásba hozták az egész rajt. Csak egyetlen egyszer látta a királynét, csillogva és fehéren, mint egy szkarabeus feküdt vánkosainak tömegei között. Egy fekete hajú, ruganyos testű fiatal lány, oly lágyan csobogó hanggal, amilyen éjjel a források nesze, és olyan szemekkel, amelyek nem tudták, mi a félelem. Lustán megfordult bokáján, karján és mellét halkan megcsörentek az ékszerek, és hallgatak hosszú tekintetet vetett Kétre. Üzentem, mert látni kívántam, mondta végül is. Azért kelt át a tengeren, hogy ezen a söpredéken segítsen? Két bólintott, lelke mélyében heves ellenszenvet érzett, a lábainál heverő ezüst hangú nő iránt. Nincs férnél, ugye? Kérdezte a királynő, feje alá tolva kezeit, és a szoba mennyezetének festett páváit nézegette. Két nem felel, de szíve hevesen dobogott. Beteg itt valaki? Kérdezte végül is éles hangon. Kevés időm van. Nem, itt senki nem beteg, ha csak maga nem az. Vannak, akik betegek, és nem tudnak róla. A királyné szemei kétre szegeződtek, az elpirult a méltatlankodástól. Ez az asszony, aki semmit tevéssel töltötte életét, Kumbár Maharadzsa életére tör, kétet borzalom fogta el, ha arra gondolt, hogy Szitabháj fiatalabb ő nála. Akka, mondta a királyné nagyon lassan, tekintetét le nem véve két arcáról. Ha annyira gyűlöl engem, miért nem mondja meg, ti fehérek, szeretitek az igazságot? Két sarkon fordult, hogy elhagyja a szobát, de Szitabháj visszahívta, és egy király szeszélyének engedve megcsókolta volna, ha két nem hőköl vissza ilyetten. Sietve eltávozott, és gondja volt rá, hogy többi ne kerüljön el a palotának ebbe a részébe. Az ott lakó asszonyok közül amúgy sem vette senki sem igénybe szolgálatait. Többször megtörtént, hogy át kellett haladnia a fedett folyosón, amely Szitabháj lakosztályba vezetett. Ilyenkor nem egyszer találkozott egy mesztelen fiúcskával, aki drágakő ékítette kését, diadal ujjongással verte bele egy kecske fejetlen törzsébe, amelynek vére elöntötte a fehér márvány padlót. Ez mondták az asszonyok, a cigány asszony fia. Minden nap ölni tanul, a kígyó kígyó marad, a cigány cigány utolsó lehelletükig. A palotának abban a részében, amelyben két legtöbbet tartózkodott, nem hangzott ének, zene nem szólt, kecskéket nem öltek. Elhagyatottan Kumbár Maharadzsa anyja élt itten, akiről a király nem akar tudni, akit Szitabháj asszonyai kinevettek. Szitabháj mindent elrabolt tőle. A cigányok ördögi bűvészetével, mondták a királyni hívei, szépségével és szerelme hatalmával állította az ellenpárt. Ahol azelőtt nyüzsgött az élet, most üres termek tátongtak, rossz szemmel nézték az udvarnál azokat, akik kitartottak a kegyvesztett királyné mellett. A királyné maga a keleti fogalmak szerint középkorú asszony volt, annyit jelentett, hogy 25 éves lehetett körülbelül. Látszott rajta, hogy fiatalabb korában sem lehetett különösebben szép. A szemei zavarosak voltak a sok sírástól, s lelke tele volt babonákkal. A napnak és az éjszakának minden órája újabb félelmeket jelentett számára. Magányában a legkisebb zaj is egy becsapódó ajtó remegő félelemmel töltötte el. Azelőtt boldogsága éveiben megszokta, hogy illatosítsa magát, felrakja ékszereit, és befonva haját, megvárja a Maharadzsa jöttét. Most is esténként felékesítette magát, felaggatta ékszereit, és ünnepélyesen hallgató kísérete közepette, átvirrasztotta az éjszakát, a hosszú éjszakát, míg a beköszöntő hajnal szürkére nem festette kendőzött arcát. Két egyszer részt vett egy ilyen virrasztásban, és talán személy nem tudták eltitkolni, hogy mennyire érthetetlen mindez számára, mert az anya királyné, miután levetette ékszereit, félénken magához intette, és megkérte, hogy ne nevesse ki. Maga nem értheti ezt meg, Miss Kate, mondta siránkozó hangon. Minden országnak más szokásai vannak, de maga is csak nő, és majd eljön az idő, amikor meg fog engem érteni. De hisz felsége tudja, hogy a maharadzsa nem fog eljönni, felejte Kate, gyengéd baráti hangon. Igen, tudom, de maga mégsem nő. Maga egy tündér, aki átjött a vizeken, hogy rajtam és enyéimen segítsen. Kate meg volt lepve. Az egy üzenet kivételével, amelyet Kunvár maharadzsa hozott számára annak idején, soha egy szó nem árult el, hogy a királynő félti fia életét. Kate gyakran megkísérelt, hogy erre a tárgyra terelje a beszédet. Szeretett volna valamennyire tájékozódni, hogy milyen beszédről is van szó, de minden kísérlete hiába való volt. Nem tudok semmit, szokta mondani a királyné. Emögött, a függöny mögött senki sem tud semmit. Miss Kate, ha a szolgáló nőim valamennyien itt feküdnének holtan, kezeivel az ablak rácsán át a kövezett ösvényre mutatott, én soha nem tudnám meg. Amit most mondtam, arról sem tudok. De, tette suttogva hozzá. De nem lehet bűn, ha egy anya egy másik asszony védelmébe helyezi fiát. Ő már elég öreg arra, hogy férfinek tartsa magát, és kimenjen a nagyvilágba, és még elég fiatal, hogy megcsalják. Ahi, és olyan bölcs, hiszen ezerszerte többet tud, mint én. És úgy beszél angolul, mint egy született angol. Hogy tudjak vigyázni rá én, aki oly keveset tudok, és olyan nagyon szeretem. Ezért kérem magát, legyen jó a fiamhoz. Hiszen mondhatnám ezt hangosan is, hiszen felírhatnám ezt a falakra is, ha szükséges. Ez nem bűn. De lássa, a többet mondanék lábaim alatt a padló felszíná, és a szél széjjel hordaná szavaimat a falvak közé. Itt idegen vagyok, Kuluból jöttem, ezer és ezer mérföldnyi távolságból. Zárt palánkinban hoztak engem ide a nász előtt. Egy teljes hónapig ültem a sötétben, s ha a szolgálónőim nem mondták volna meg, azt sem tudnám, hogy merre fúj a szél Kulu felé. Mit tehet egy idegen tehén az ő istállóikban? Hadd fogják pártját az istenek. De mondja meg legalább nekem, milyen veszélyre gondol. Nem gondolok semmire, felelt a királyné mogorván. Asszonyok nem gondolkodnak, szeretnek és szenvednek. Elmondtam mindent, amit elmondhatok. Miss Kate, maga is jó volt az én fiamhoz. Olyan jók legyenek az istenek a magáéhoz, amikor eljön az idő, és meg fogja tudni, hogy mennyi szeretet fér egy anya szívbe. Ha azt akarja, hogy megvédjem, tudnom kell, hogy mi elől. Így sötétben tapogatózom. Én is sötétségben élek, és a sötétség tele van veszélyekkel. Tarvin sokat tartózkodott a kastélyban, nem csak azért, mert azt remélte, hogy ott hal legelőbb hírt Naulakkáról, hanem mert így ellenőrizhette legjobban Kétet. Védő keze és pisztolya itt voltak legközelebb hozzá. A szerelmesek sóvárgó tekintetével leste a lány alakját. De nem beszélt szerelméről, és Kate hálás volt érte. Tarvin úgy érezte, hogy újra eljött az idő, amikor régi szerepét kell eljátszani a lány mellett, mint abban az időben, amikor az épülő vasútvonal mentén vizet hordott utána, és házi munkáiban segédkezett. A háttérben kellett állnia, vigyáznia rá, de zavarnia nem szabadott. Kunvár maharadzsával találkozott gyakran a kastélyban. Tarvin fáradhatatlan szívósággal eszelt ki számára egyre új és új játékokat, amikkel távol tartatja Sitaphai udvarától. De így is gyakran kisiklott kezei közül a fiús, ilyenkor Tarvinnak követnie kellett őt, és vigyáznia, hogy ne történjék bántódása. Valamelyik délután, amelyet nagy részben azzal töltött el, hogy előbb szép szerével, majd végül erőszakkal magánál tartotta a herceget. Tarvint majd agyon ütötte egy 12 láb hosszú tékfából való palló, amely egy javítás alatt levő kapu deszka állványáról zuhant le közvetlenül Phoebe orra előtt. A ló ijedten hátrált vissza az udvarba. A függönyök mögött asszonyi suttogás hallatszott. Tarvin ingerülten átkozódott a hinduk javíthatatlan hanyagsága miatt, majd jól összeszitta a deszka állványon guggoló munkásokat, és tovább lovagolt. Ilyen hanyagsággal a saját munkásainál is találkozott minduntalan. Úgy látszik, ez már a vérében van ennek a népnek, így például az egyik kulicsapat vezetője, aki már legalább 20-szor kelt át az Ameten, egy új gázlót kutatott neki a folyón. De amikor Tarvin megkísérelte az átkelést, futóhomokba süppett. Az amerikai nagy nehezen kikászmálódott belőle, de a kulicsapat egy teljes fél napig dolgozott, mi kötelekkel partra tudta vonszolni a szegény Phoebe-t. Még egy ideiglenes hidat sem tudtak úgy felütni, hogy a laza pallók között ne akadt volna bele minduntalan Tarvin lovának a lába. És különös tehetségük volt rá, hogy a meredek parton bivajfogatokat gurítsanak le, egyenesen Tarvin háta irányába. Ha az véletlenül, ami elég ritkán esett meg, ezt a test részét fordította feléjük. Tarvin kezdett bámulatot érezni az angol kormány iránt, amely ezzel az anyaggal dolgozni tud, és Lucien ezt tesznek a benszülöttekről való melankolikus véleményét is megértette már, mint hogy két részvétét is jobban tudta most méltányolni. Ez a különös nép most azzal akarta betetőzni őrültségeit, hogy megházasította Kumbár maharadzsát. A mennyasszony egy 3 éves gyermek volt, akit óriási költséggel hozattak le a messzi kulu dombokról. Tarvin mihelyt meghallotta a hírt, elrohant a missziós házba, ahol Kétet, aki már tudta az újságot, a legnagyobb felháborodásban találta. Ez is rájuk val, mondta Tarvin, lakodalmat ülni, amikor arra semmi szükség. Most, hogy Két izgatott volt, neki nyugodtnak kellett maradnia. Neked elég gondod van már, Két, ne törődj vele. Te túl sokat dolgozol, és nagyon is sokat kívánsz magadtól, hiszen tönkretesz ez a túlságos együttérzés. Ó, nem, felelte Két, elég erősnek érzem magam, bármi jöjjön is. Nem szabad kidőlnöm. Gondolj csak erre a házasságra. A maradzsának nagyobb szüksége lesz rám, mint valaha. Épp most mondta nekem, hogy 3 nap és 3 éjjel nem szabad aludnia, ami alatt a papok imádkoznak fölötte. Őrület, így talán még gyorsabban megölik, mint Szitáphály, jóságos atya úristen. Hiszen ez szinte elképzelhetetlen. Beszéljünk valami másról. Nem kaptál újabb újságokat az apádtól? Az ilyen históriák még jobban felkeltik az emberben a honvágyat. Két átnyújtott neki egy keresztkötés alatt érkezett küldeményt, és Tarvin azonnal elhallgatva belemélyedt a 6 hetes újságokba. De úgy látszik, nem nagy örömet talált bennük, homloka összeráncolódott. Atya úristen, ez így lehetetlenség, kiáltotta ingerülten. Mi történt? Heckler csak úgy dobálódzik a CCC-vel, de milyen ügyefogyottan csinálja. Az ember nem ezt várná Jimtől, olyan határozottan beszél róla, mintha maga sem hinne benne, mintha bizalmas közléseket kapott volna, hogy nem fog sikerülni a tervünk. Hát igen, bizonyára így van, de azért nem lenne szabad ennyire elhagynia magát, már csak Rasslerra való tekintettel sem. Nézzük csak meg az ingatlan forgalmat. Aha, itt van a kutya elásva, kiáltotta izgatottan. Az árak zuhannak, a G utcai telkeket nevetséges árakon kínálják. A fiúk kis hitűek lettek, úgy látszik, föladták a harcot. Fölkelt és idegesen járkált föl és alá a szobában. Atya úristen, ha beszélhetnék velük, ha elmondhatnám nekik, mit akarsz elmondani nekik, Nick? Tarvin azonnal visszanyerte önuralmát. Azt, hogy én nem vesztettem el a hitemet, hogy nem szabad engedni. de gondolja arra, hogy hát, ha mégsem építik meg a vasutat, mit tudhatsz te itt Indiában ezekről a dolgokról? Gyere vissza Topázba, kislány, ordította Tarvin. Gyere vissza Topázba. A CCC fel fog épülni, még ha magamnak kellene is saját kezűleg lerakni a sineket. Mindazonáltal a város rossz hangulata meglehetősen izgatta és zavarta Tarvint. A missziós házból hazamenet még az éjszaka sürgönyt küldött Hecklernek, Mrs. Matri útján, akinek Denverből kellett azt feladnia Tarvin nevében. A sürgöny így szólt. Heckler, Topáz, ne lógasd a fejedet, áldjon meg az Isten. Bízzál a CCC-ben. Bízzatok bennem. Legyetek bátrak, Tarvin.